Folytatjuk tehát a Minden Tudás Egyetem előadás sorozatát, köszönhetően a program alapítóinak, a Magyar Tudományos Akadémiának és a Magyar Telekom részvénytársaságnak. A mai alkalommal Szabó Gábor akadémikus és 4 pedagógus társa vezet el minket a fizika csodálatos, érdekes, izgalmas világába. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását. Parancsolj!
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit itt a teremben, és természetesen a tévénézőket is. Külön megtisztelő számomra is nagy öröm az, hogy 2 olyan szellemet tudok itt képviselni, ami nagyon fontos számomra. Megtisztelő az, hogy az ötvös társulatot képviselhetem, és örülök annak, hogy itt vagyunk a Csodák Palotájába, ahol az övegesi hagyományok ápolása folyik Magyarországon. Talán a portréfilmből is kiderült az, hogy öveges milyen hatással volt rám is. Furcsának tűnhet az, hogy ez a környezet itt, ez a Minden Tudás Egyeteme. Én azt gondolom, én most érzem magam igazán otthon. A korábbi előadásomon egy plexi pulpitus előtt álltam, és előadtam valamit. Nálunk az egyetemen, és úgy gondolom, hogy máshol is, ez az én környezetem. Az elsős hallgatók a fizikát azt valahogy így tanulják. És ezt nagyon fontosnak tartom. Persze, hogyha arról beszélünk, hogy tanuljunk valahogy fizikát, akkor fölvethetjük azt a kérdést, már csak a tudományos igényesség kedvéért is, hogy érdemes-e egyáltalán fizikát tanulni, érdemes-e egyáltalán a természettudományokkal foglalkozni. Erre a kérdésre többféle választ lehet adni. Először hadd adjunk egy bejátszás segítségével egy nagyon anyagias választ.
By leaving an assaulted world to fend for itself.
És hogy megtarthassuk Amerika versenyképességét, mindenek felett egy dologban legyünk eltökéltek. Továbbra is elsőnek kell lennünk a világban az emberi kreativitás és tehetség terén. Legnagyobb előnyünk mindig is képzett, keményen dolgozó és ambiciózus polgárainkban rejlett, és ezt az előnyt meg is kívánjuk tartani. Ma este meghirdetem az amerikai versenyképességi kezdeményezést, melynek célja az innovációnak a gazdaság minden területére kiterjedő támogatása, valamint az, hogy gyermekeinknek a matematika és a természettudományok terén biztos alapokat adjunk. Először is javaslom, hogy a következő 10 évben duplázzuk meg az élettelen természettudományok terén folyó legfontosabb alapkutatási programok támogatását. Ezzel Amerika legkreatívabb elméinek nyújtunk támogatást ahhoz, hogy olyan ígéretes területeken kutassanak, mint a nanotechnológia, a szuperszámítógépek vagy az alternatív energiaforrások. Másodszor javaslom, hogy tegyük állandóvá a kutatásfejlesztés időleges adókedvezményeit, hogy ezzel bátorítsuk a magánszektort merész technológiai befektetésekre. Több kutatás az állami és magánszektorban javítja életminőségünket, és biztosítja, hogy Amerika világelső legyen a lehetőségekben és innovációban az elkövetkezendő évtizedekben. Harmadszor. Bátorítanunk kell a gyermekeket arra, hogy több matematikát és természettudományt tanuljanak. Egyúttal biztosítanunk kell azt, hogy tanterveink kellően szigorúak legyenek ahhoz, hogy más nemzetekkel felvehessük a versenyt. Ehhez jó kezdeteket biztosít az alsóbb osztályokban a nincs lemaradó gyermek törvényünk, amely emeli a színvonalat és javítja a vizsgaeredményeket az egész országban. Mai javaslatom az, hogy képezzünk ki 70 000 középiskolai tanárt az emelt szintű matematikai és természettudományi órák tartására, vigyünk 30 000 matematikus és természettudományos kutatót az osztálytermekbe, és nyújtsunk időben segítséget azoknak, akiknek nehézségeik vannak a matematikával, hogy javítsuk esélyeiket jó, magas fizetésű munkahelyek megszerzésére. Ha biztosítjuk, hogy az amerikai gyermekek sikeresek az életben, ők biztosítják azt, hogy Amerika sikeres legyen a világban. Nemzetünk felkészítése a nemzetközi versenyre olyan cél, amelyet mindnyájan magunkénak tekinthetünk. Nyomatékkal kérem önöket, hogy támogassák az amerikai versenyképességi kezdeményezést, hogy együtt megmutathassuk a világnak, hogy mire képesek az amerikai emberek.
Hölgyeim és uraim, nem tartom az elnök urat számon politikai idójaim között, ezért higgyék el nekem, hogy nem a túláradó személyes szimpátia idéztette velem ilyen hosszan ezt a beszédet. És még egy dolgot szeretnék mondani. Ez 2006. január 29-én hangzott el. Nem egy avid dologról van szó, ezt csinálja most az Egyesült Államok. Még azt is szeretném elmondani, hogy az amerikai elnököknél az évérték, a State of the Union Address, amit néha évértékelő beszédnek szoktak folytatni, nem egészen az, az nagyon fontos dolog, hogy más nem mondjak, 1848. december 5-én Polk elnök tartott egy évértékelő beszédet, aminek következtében 1849-ben kitört a kaliforniai aranyláz, mert ő mondta azt, hogy tényleg van arany Kaliforniában, elindultak 10 és 100 ezer Kaliforniában aranyat keresni, tehát figyelni szoktak arra, hogy mi történik az ilyen beszédekben. És egy utolsó szempont, ami nem utolsó szempont mégse, Bush elnök úr kezdeti működése alatt nem támogatta igazán a tudományt. Ez a mostani üzenet, ez azért hangzott el, mert az amerikai gazdaság erre kérte az elnököt. Tehát ez a önző és anyagias válasz arra, hogy érdemes-e, kell-e természettudományt tanulnunk. Van egy másik válasz, amit egy nagyon rövid bevezetővel kell bevezetnem. Itt egy kicsit a gondolkodásról fogunk beszélni, az én tanítványaim gondolkodásáról. Egy dolgozatban az volt a kérdés, hogy mi a súlyos tömeg. Ugye a testek azok olyan furcsa dolgokat tudnak csinálni, mert egyrészt, ha egy testet elejtünk, az leesik. Az azt jelenti, hogy a Föld vonza. Azért vonza a Föld, mert van súlyos tömege. Ha meg el akarjuk tolni az asztalon, akkor ellenáll annak, hogy gyorsítsuk. Ez azért van, mert van neki tehetetlen tömege. Kétféle tömege van a testeknek, ezt természetesen megbeszéltük, és egy dolgozatban ezek után föltettem azt a kérdést, hogy definiálja a súlyos tömeget. Nézzük meg erre néhány választ. Tetszik látni, facsimile, tehát én nem tudok így írni. Súlyos tömeg, bizonyos erők hatnak a testre. Lehet, hogy politikus lesz az illetőből, bár nem bölcsészeket tanítok. Ő nem akarja megmondani, hogy van, mert ő tudna egy-két dolgot mondani, hogy valamilyen erők azért hatnak. A következő, ugye a súlyos tömegről akkor beszélünk, ha a test állapotát valamilyen vonatkoztatási rendszerben vizsgáljuk. Szép zagyvaság, szóval úgy tessék ízlelgetni ezeket a gondolatokat, mert eznek nagyon jó. Következőt kérném, ez a negatívista. Súlyos tömeg, amire nem gyakorol hatást semmilyen más test, és nem függ az anyagi minőségtől. Na, ő aztán elintézte a súlyos tömeget úgy, ahogy van, de a kedvencem az utolsó, melyik most jön. Szép a íráskép is. A test alakja a tömegéhez képest elhanyagolható, akkor súlyos tömeggel rendelkezik. Tetszenek érteni? Nem így körte alakú, hanem így nehéz. Az a súlyos tömeg. Ezek az emberek, ezek nem gyönge elméjűek. Egyetemi hallgatók, akik a magyar közoktatást elvégezték. Tehát valami nagyon nagy baj van, mert amit itt látunk, az a következő. Ez az egész szöveg itten, erre azt mondanák most, hogy egy fizikának látszó tárgy. Ugye azért, mert olyan blokkokból áll, amiket én mind mondtam. Itt valami, a tömegpontnak valami kis gondolatait fölmerül. Összekeverve persze. Ezek a hallgatók, ezek tökéletesen el vannak rontva. Ők ahhoz szoktak hozzá, hogy készen kapott panelekből kell valamit összekeverni, és az a fizika. Önmagukban ezek bizonyos szövegkörben lehetnek értelmes elemek, de így tökéletesen értelmetlenek. És tessék elgondolni azért, hogyan tudok én egy nyelvet beszélni ezekkel a tanítványaimmal. Aki bejön hozzám, és elfelejtette azt, hogy a józanész alapján mi az, hogy megértünk valamit. Mi az, hogy értem, amit mondok, vagy nem mondok semmit, mert nem értem. Az nagyon szép viselkedés egyébként. Na, azt gondolom, hogy ilyen érveket még tudnék felsorolni, sokat is, de ezzel nem húznám tovább az időt, mert azt ígértük itt, hogy kísérletezni fogunk, és azt gondolom, hogy azért fogunk kísérletezni, mert a kísérletnél nincs zagyvaság. Az vagy sikerül, vagy nem. Vagy azt az eredményt mutatja, amit várunk, az jó, ha nem azt mutatja, az még érdekesebb, mert akkor el lehet azon gondolkodni, hogy mi történt. Tehát kísérleteket fogunk bemutatni, és azért a kísérletekkel végig fogunk menni néhány nagyon fontos gondolatán a fizikának. Ha nem is húznám tovább az időt, kérném azt, hogy térjünk rá a lényegre.
Köszönöm, professzor úr. Ahogy láthatták, ez egy különleges előadás lesz. Nem egy előadó mondja el saját gondolatmenetét, hanem többen is részt vesznek ebben az előadásban, és annak érdekében működünk itt együtt többen is, hogy a professzor úr által említett probléma, nevezetesen, hogy mit tudnak a diákok, megváltozzék, tudjanak enni egyre többet. Ebben alapvető szerepe van természetesen a tanároknak, pedagógusoknak. Engedjék meg, hogy elsőként egy rövid bemutatás után Vida József tanár urat kérjem majd meg, hogy vegyen részt az első prezentációban. Ismerjék meg először Vida József tanár urat.
Én akkor végeztem a főiskolán, amikor Öveges Józsefnek a televíziós műsorai futottak a Magyar Televízió csatornáján. Öveges József hagyományait meg is őriztem. Először általános iskolába tanítottam, majd később kerültem a főiskolára, ahol fizika tanárszakos hallgatókat tanítottam tanítani. Én úgy gondolom, hogy az övegesi hagyományok azok nagyon erősek. A fizika tanításának különösen fontos, hogy a kísérletező jelleget megtartsuk. Tapasztalatom az, hosszú éves tapasztalatom, hogy a tanulók, a tanítványok ezen keresztül szeretik meg ezt a tantárgyat. Sajnos ma a fizika és egyéb természettudományok nem a legkedveltebb tantárgyak az általános és a középiskolában. Valamit tennünk kell érte, ez az egyik lehetőség, hogy kísérletező fizika tanítást végezzünk. Később a PhD munkám is ugyanerre a gondolatokra épül, az övegesi hagyományokra. A címe a kísérletezés, mint a fizika tanítás motivációs bázisa. A budapesti Csodák palotájához hasonló természettudományos játszóház Egerben is előkészülőben van, április végén nyitjuk meg. Egri Varázstorony lesz a neve.
Felkérem Vida József tanár urat, mutassa be kísérleteit. Parancsoljon, tanár úr!
Miután kellőképpen megilletődtem önmagamtól, négy kísérletet szeretnék bemutatni önöknek ma este. A négy kísérletből három olyan, hogy az bárki otthon saját maga elkészítheti, és bemutathatja szülőknek baráti körben. Az első kísérletnek a címe a rendíthetetlen vizes pohár. A tanuló, amikor hazaérkezik az iskolából, és éppen a mozgásról volt szó fizika órán, akkor beszeretné otthon mutatni a szülőknek a tudományát, hogy ő jár iskolába, és előveszi a poharat a kredencből, kiteszi az asztalra, kitesz gyufaskatuját is, és fölteszi a feladatot a szülőknek, a problémát, hogy hogyan lehet a poharat újra az asztalra lejuttatni a gyufaskatujáról, úgyhogy a pohárhoz nem nyúlunk hozzá. Természetesen elhelyez egy vonalzót is a pohár és a gyufaskatuja mellé, hogy kapcsoljanak a szülők, hogy hogy lehet ezt a problémát megoldani. Általában ez a megoldás menete az szokott sikerülni, csak a megoldás maga nem, a gyakorlati megoldás nem. A fizikájára rátérve nézzük meg, hogy mi is történik itt, amikor a vonalzóval ki akarom mozdítani a gyufaskatuját a pohár alól. Ha lassan mozgatom, akkor természetesen a pohár a gyufaskatujával együtt mozog, hiszen a gyufaskatuja és a pohár között fellépő tapadási, surlódási erő működik. Ha viszont egy hirtelen mozdulattal gyorsan ütöm ki a gyufaskatuját, akkor a gyufaskatuja kirepül úgy, hogy a pohár szinte helyben marad. Természetesen most is működik a pohár és a gyufaskatuja között a surlódási erő, most egy csúszási surlódási erő működik, aminek a működési ideje nagyon lényeges. Ha rövid ideig működik ez az erő, akkor nem tud olyan nagy sebességgel felgyorsulni a pohár, tehát valószínűleg helyen marad. Ha pedig lassan végezzük a kísérletet, ezt most nem akarom elvégezni, mert ez nem célom, akkor előfordulhat az bizony, hogy a pohár úgy kerül le az asztalra, hogy közben fel is borul. Izgalmasabbá tehetjük a kísérletet, ha a vitrinhez megyünk, nem a konyha kedvenchez, és a vitrinből az egyik ólomkristály poharat tesszük ki az asztalra, és ezzel végezzük el a kísérletet. Tehát a kísérletnél nagyon lényeges dolog, hogy hirtelen gyors mozdulattal üssük ki a gyufaskatuját a pohár alól. A következő kísérletben, ez a B változata ennek a kísérletnek, egy henger sort helyeztem el, 6 darab hengert helyeztem az asztalra, és erre teszem rá a poharat. A feladat így már produkció számba is mehet, hogy ugyanaz a feladat, tehát, hogy ki kell ütni a korongokat, a hengereket a pohár alól, úgyhogy a pohár az asztalra kerüljön, miközben nem fogtam meg a poharat. Ehhez már gyakorlat kell, javaslom, hogy aki ezzel kísérletezik, előtte ilyen vizes pohárral próbálja ki. Nézzük meg, hogy sikerül-e, nekem sem mindig szokott sikerülni. A hirtelen gyors mozdulat, tehát a nagy sebességű kiütés a fontos. Hát majdnem tökéletes volt, már hozzá vagyok szokva, hogy ide-oda csápolással ütögetem ki a pohár alól a korongokat. Nagyon lényeges dolog, hogy mindig számoljuk meg az elején, hogy hány korongot tettünk a pohár alá, amikor számoljuk az ütéseinket.
Vidatlanul egyébként most demonstrálta a tehetetlen tömeget, azért nem mozdult el a pohár, mert a tehetetlen tömege megakadályozta, és azért esett le a végén az asztalra, mert súlyos tömege is van. Az előbbi válaszban valami ilyesmiről kellett volna tanítványaimnak beszélni.
Igen, itt valaki rágyújtott a gyufámmal.
Az imént, én nem dohányzom, és... ezért itt most fönnakadások vannak. Van valakinek gyufája? Van gyufád? Nincs. Jó, ott van már, jó. De kísérlet az mindig ilyen. Amelyik sikerül, az csalás.
4 gyertyát meggyújtok. Az lesz a feladat, hogy ezt a gyertyát el kell oltani valamilyen úton, módon. Az egyik lehetőség az, hogy elfújjuk a gyertyákat. Úgy látom, itt van az 5. is. A másik lehetőség, hogy valamilyen fizikai törvényt kieszelünk, és annak segítségével fogjuk eloltani. Egy konzerves dobozt, egy nagyméretű kompótos dobozt használok fel erre a célra. A következőt kellett vele csinálni, kivágtam a tetején, ahol a kompót kijött, a másik végén pedig egy kisebb lukat vágtam. Ezt a nagyobbik kivágott végét, ezt bekötöttem egy gumilappal. Ha most a gumilapra ráütök, akkor levegő áramlik ki a dobozból, és ha ügyes is vagyok, tehát a célzó képességem is megfelelő, akkor bizony a gyertyákat egymás után el tudom oltani. A kérdés most már csak az, hogy mi az, ami eloltja a gyertyaklángját? Milyen az a levegő lövedék, ami elsöpri a gyertyaklángját? Ezt fogom most bemutatni. Ehhez kell egy különleges készülék. Ezt a készüléket füstokádónak nevezik. Füstöt állítok elő vele, füstöt fújok majd a dobozba, és a füstnek az alakja meg fogja mutatni, hogy milyenek a levegő karikák, hiszen a füst alakja is pont olyan lesz, mint a levegő karikák, illetve a levegő lövedékeknek az alakja. Ez most egy 30 000 forintos kísérlet az eleje, mert ugye itt nem szabad dohányozni. Ez a kísérlet persze nem igényel olyan nagy dohányzási tudást. Mondhatnám, hogy a dohányzás ebben az esetben halált sem okoz, meg az embernek a bőrét se ráncosítja. Most belefújok a csőbe, és a füstokádóból füst áramlik ki. Telefújtam a doboz füsttel, és most próbálok lövedékeket gyártani. Hát igen, a húzat az nem kedvez. A légmozgás az most kifejezetten hátrányára van a kísérletnek, de látjuk, hogy valóban a poént korábban előttem füstkarikák jönnek ki. Érdekes, hogy ezek a füstkarikák vagy levegőkarikák viszonylag sokáig megmaradnak a levegőben, ez az impulzus momentum megmaradásával magyarázható. A füstkarikák forognak, önmagukba befordulnak, és emiatt maradnak meg sokáig az ugyanolyan sűrűségű levegőben, mint amiből azok is vannak.
Az, hogy az ilyen forgó légtömegek milyen stabilak tudnak lenni, arra kértünk egy illusztrációt is. Ugye sokak számára rossz emléket jelent ez a forgó légtömeg, ez a Katrina hurikán. Ugye a hurikánok is pontosan ezt csinálják, valahol az észak-afrikai csücskénél keletkezik egy ilyen óriási búgócsiga, az olyan két hét alatt átmegy az Atlanti óceánon, és mondjuk elpusztítja New Orleans-t. Ez pontosan ugyanaz a jelenség, amitől ezek a füstkarikák stabilak, tehát ilyenkor a fizikában mindig arra is gondolhatunk, hogy a kicsi és a nagy, az nagyon összefügghet, mert a törvények azok általános jellegűek.
Ki nem hallott volna már a Bermuda háromszögről? Tudjuk, hogy Észak-Közép-Amerikától keletre van egy olyan terület az óceánon, ahol hajók süllyednek el, repülőgépek zuhannak le. Nagyon sokáig misztikus körítése volt ennek a jelenségnek. A újságok, a televízió, rádió sokszor megpedzették, hogy ott valami rendkívüli dolog történik. Nagyon későn kezdett a természettudomány előre lépni, fellépni, erőre kapni, hogy ezt valamivel meg kellene tudni magyarázni. Nos, a magyarázat a következő volt. Legelőször, ennek egyébként magyar vonatkozása is van, úgy magyarázták, hogy a tenger mélyén működő vulkáni tevékenység nagy mennyiségű gázt juttat be a tenger vizébe. Felhadzik a tenger vize, ezáltal a víznek a sűrűsége lecsökken, azt mondjuk, hogy kisebb lesz az átlag sűrűsége, és így a hajó elmerül a habokban. Erre van egy kísérleti eszköz, itt a Csodák palotájában is, aki ellátogat, használhatja ezt az eszközt, már nem ezt, hanem egy hasonlót, amit egy tekerő kurblival kell működésbe hozni. Hát nézzük csak, hogy hogyan lehetne demonstrálni a Bermuda háromszögben bekövetkező hajókatasztrófát. Ha a hajót ráhelyezem a vízre, ez a Bermuda henger, kísérleti eszköz, akkor a hajó úszik a vízen. Ezután be fogok kapcsolni egy akváriumi levegőztetőt, ami alulról buborékokat fog beáramlítani a hengerbe. De közben figyeljük meg azt is, hogy egyszerre két dolgon legyünk túl, hogy a víznek a szintjét bejelöltem egy fekete jelzéssel, hogy fog-e változni a víznek a szintje, miközben elindul a buborékoltatás. Valóban a kishajó elmerült a habokban, és nézzük meg, a jel fölé került a víznek a szintje. Ezzel lehet azt igazolni, hogy a víznek a sűrűsége lecsökkent. A víznek a tömege megmaradt, az a nagyon kevés levegő, ami belekerült, az elhanyagolható, viszont a víznek a térfogata az megnövekedett, így a sűrűsége lecsökkent. Ha most kikapcsolom a levegőztetőt, akkor ez a hajó feljön a víz felszínére, szerencsére, így legközelebb is be tudom mutatni ezt a kísérletet. A Bermuda háromszögben ez nem következik be, az elsüllyedt hajót valószínűleg a vulkáni tevékenység során kijövő láva, meg egyéb törmelék az betakarja. A most következő kísérlet az... Én úgy szoktam hívni ezt, hogy adrenalin növelő kísérlet. Ha a gyermek az iskolában éppen a légnyomást tanulja fizika órán, vagy azt tanítják neki, és lát egy érdekes kísérletet, amit én itt szeretnék most hibátlanul bemutatni, otthon hazamegy, egyből beszeretné mutatni a szüleinek, megint csak azon okból, hogy ő jár iskolába. Ehhez kell egy ólomkristály pohár. Az ólomkristály pohárba vizet töltünk. Csordultig töltjük a poharat. Majd a pohárra egy öveges Józsefi mozdulattal rácsúsztatom a gumilapot. Azzal most nem kell törődni, hogy a víz mellé megy a pohárnak. A lényeg az, hogy közepén legyen a pohár szájának a gumilap. És ezután megfogom a poharat, egy óvatlan nézéssel azért alátekintek, hogy nehogy egyből meghiúsuljon a kísérlet. Az első stációja következik ennek a kísérletnek, ami egyébként három stációból áll. Felfordítom a poharat, és nem esik le a gumilap. Pedig a gumilapot a saját súlya, illetve a ráható gravitációs erő, valamint a pohárban levő víz hidrosztatikai nyomásából származó erő is nyomja lefele. Mégse esik le. Akár jól meg is rázhatom, nem fog bekövetkezni. A következő stáció az, hogy előveszek egy tapadókorongot, a tapadókorongot ráhelyezem a gumilapnak a közepére, és megemelem vele a poharat. Itt kezd a szülőknek az adrenalin szintje növekedni. Ezután óvatos mozdulatokkal elkezdek hintázni a pohárral, majd körmozgást írva le, megforgatom egyszer-kétszer a poharat. És a pohár most sem esik le, pedig a poharat most jó nagy erő húzza. Volt már olyan természetesen, hogy elrepült a pohár, de ez jó alkalom volt arra, hogy igazoljam azt a fizikai törvényszerűséget, hogy a függőleges síkban egy zsinórra függesztett test, amikor forgatjuk, akkor arra a legnagyobb erő épp az alsó holdpontban hat. Tehát a pohár nem fent fog elrepülni, hanem alul fog elszaladni, valószínűleg el is fog törni.
Köszönjük szépen, tanár úr!
Többször elhangzott egy név az eddigiekben, Öveges József tanár úr neve. Valószínűleg sokan ülnek önök között a képernyő előtt is, akik emlékeznek rá. Ezt a mai alkalmat, a mai előadást Öveges József tiszteletének, emlékének is szenteltük. Nézzenek meg egy rövid összeállítást Öveges tanár úr munkásságáról, személyiségéről.
Jaj, szomorú vagyok. Mert bizony nagyon sok tanár órájáról hiányzik a vidámság, egyhangúak, és a gyerekek alusznak, vagy kitekingetnek az ablakon. Hát én ezt meg akartam akadályozni, mivel úgy, hogy nagyon sokat nevettünk az órán. Természetes dolog, hogy az anyaggal kapcsolatban nem naplopás volt. Egyik tanártársammal, országos nevű tanártársammal beszéltem, éppen a fizikatanításról, még a gyerekekről. Aztán ő azt mondta, hogy a mai ifjúság nem nagyon szereti a fizikát. Hey, mondom, az én koromban szerette a fizikát. Ez a tanár véletlenül éppen, mint gyakorló tanár, nálam hospitált egy-két órán. Jó, igen, az mondja, mert professzor úrnak minden órája cirkusz volt. Örültem neki, dicséret volt. Csak hogy az én cirkuszomnak a végén minden gyerek tudta már a következő órai anyagot. És mert én valóban megszállottja vagyok annak, hogy másoknak örömöt okozzak. Igen, én szellemi örömöt. Én a meglátás, a tudásgyarapítás örömét és boldogságát akarom egyszerű kísérleteimmel mindenkinek megszerezni. Valóban megszállott vagyok.
Szervusztok, gyerekek! A televízió mai fizika órán egy igen érdekes kísérletet fogunk elvégezni, hogyan lehet barackmagból atommagot készíteni. Szervusztok, gyerekek! Szervusztok a viszontlátásra a televízió jövő heti fizika óráján, ahol a fürdőkád meleg vízcsapjából luftballont fogunk készíteni.
Nem vagyok fáradt. Én minden szereplésem előtt úgy érzem magamat, ne haragudjanak a hasonlatért, mint a versenyló. A start előtt szinte remek, hogy természetes dolog, éjszaka alszom-e, azt nem tudom biztosan. Televízió szerepléseim után rendszerint nem szoktam aludni éjszaka. Nem mondhatom, hogy a fizikát szerettem. Én minden tantárgyat egyformán tanultam abba a Bencés gimnáziumba, hogy aztán mégis a fizikát szerettem, öntudatlanul is annak a libapásztorkodó életem volt a titka, mert ott megismerkedtem a természeti jelenségekkel. Egyik nap hallottam a győri vagongyárnak a kürtjét este hatkor, másik nap nem hallottam. Hogy lehet ez? Megmagyarázni nem tudtam. Egyik nap hallottam a 15 kilométerre elmenő gyors vonatnak a zaját, úgy, minthogyha néhány száz méterre ment volna. Máskor pedig egész délután nem hallottam. Ezek nekem föltűntek.
Jaj, de szép kis fakutyát látok itt. Gyerekek alig, hanem be akarnak csapni bennünket, mert nekem azt mondták, hogy ez a kutya meghallja a hangot. Sőt, még a hang magasságában is különbséget tud tenni. Hát ugye hihetetlen.
Mi sem állíthatna méltóbb és érvényesebb emléket Öveges József tanár úrnak, mint hogy a dicsérő és emlékező szavak mellett körünkben köszönhetjük az egyik legfiatalabb tanítványát, követőjét abban a munkásságban, amit mint fizikatanár folytatott. Ismerjék meg Nagy Anett portréját.
Dr. Nagy Anett vagyok. A Szegedi Tudományegyetem matematika, fizika és angol szakán végeztem középiskolai tanárként. Jelenleg már 8. éve a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban tanítok matematikát és fizikát. Már az egyetemi évek alatt nagyon sok Öveges könyvet olvastam el, és megismerkedtem Öveges tanár úr gondolataival, és én is nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekeket motiváljuk, keltsük fel az érdeklődésüket a fizika iránt. Ez pláne a mai időkben nagyon fontos, mert a gyerekek elfordulnak a természettudományoktól és a fizikától is. És hogyha mindennapi eszközökkel végzett kísérletekkel segítjük felkelteni az érdeklődésüket a fizika iránt, utána már nyert ügyünk van, a nehezebb problémákat is könnyebben megoldhatjuk. Éppen ezért a Szegedi Tudományegyetem kísérleti fizikai tanszékén szakmódszertani jellegű PhD kutatásba kezdtünk, és ott számos kutatást végeztünk, amelyben bebizonyosodott, hogy igenis nagyon fontos a kísérletek szerepe a fizika tanításban. Nem egyetlen eszköz, de egy nagyon fontos lépés a gyerekek motivációjának felkeltésére. A mai előadás is éppen ezért nagyon fontos, mert arra próbál rámutatni, hogy hogyan lehet a fizikát érdekesen, látványosan tanítani.
Itt az alkalom, hogy amit Nagy Anett tanárnő elmondott nekünk hitvallásként, be is mutathatja nekünk, felkérem Nagy Anettet, tartsa meg bemutatóját, és felkérem Herten Károly tanár urat, segítse majd neki ebben. Parancsoljanak!
Engedjék meg, hogy én is bemutassak egy heki kutyát, nem ugyanazt a heki kutyát, hiszen amint látják, ő nem fából készült, de ugyanolyan engedelmes, és a megfelelő hívószóra jön csak ki a házikójából. Két sípot láthatunk itt, az egyik az ő sípja, a másik egy másik kutyának a sípja. Nézzük meg, hogy Heki tényleg annyira engedelmes és okos-e, mint ahogy ezt Öveges tanár úr bevezetőjében hallhattuk. Ehhez közben nekem azért működtetni kell a házikót. Ugye, aki ismeri a trükköt, ő tudja, hogy alapvetően majd nem a kutyus lesz az, aki annyira okos, hanem majd az ő házikója. De persze, most ez a házikó nem akar működni. Nézzük, egy pici türelmet kérek. Eddig működött ám. Ez így szokott lenni. Hívom tehát azzal a síppal, amit ő nem is nagyon szeret. A Heki nem jött ki a házikójából. Nézzük meg, hogy a saját sípjára mi történik. És Heki kijött a házikójából. Tehát, ahogy az előbb már lelepleztem, nem Heki kutya az, aki ennyire okos, hanem a házikója nagyon érzékeny bizonyos magasságú hangokra. Nézzük bele tehát ebbe a papírból készült házikóba, ami ugyan egy kicsit már viharvelt állapotban van, de ezt nagyon szokták szeretni a gyerekek. Az áramkör egy zsebtelepből áll, amit a ház tetejében helyeztünk el. Van egy elektromágnes, amely magához vonzva tart egy laprugót abban az esetben, ha zárt az áramkör, és van egy érzékeny kapcsoló a ház falán. Tehát a laprugó előtt ül Heki kutya. Amint megszakad az áramkör, az elektromágnes elveszti mágneses tulajdonságát, nem vonzza magához továbbra a laprugót, így a laprugó kilöki Heki kutyát a házikójából. Ez az érzékeny kapcsoló a lelke a házikónak. Két fém érintkezőt és egy másik háromszög alakú lemezt helyeztünk el a ház falán, és ezek alapállapotban zárják az áramkört. Abban a pillanatban azonban, ha valamilyen külső hatásra, és ez a külső hatás most ez a körülbelül normál hangmagasságú síp megszólaltatása, rezonancia keletkezik, a rezonancia jelenségében ellibben egymástól az érintkező és ez a másik érintkező, és egy pillanatra megszakad az áramkör. Hiába zár utána már, az elektromágnes nem vonza magához a laprugót, így heki kutya kijött a házikójából. Az, hogy miért pont erre a sípra jön ki heki kutya, és miért nem a másikra, pedig az ad magyarázatot, hogy a házat direkt úgy készítettük, a ház paramétereit, magasságát, szélességét úgy állítottuk be, Öveges tanár úr videója alapján, hogy a normál beszédmagasságra rezonáljon. Ez a síp sokkal magasabb hangot ad, és ezért a házfala nem jön létre rezonancia, a házfala nem leveg be annyira.
A rezonanciának persze más feltételei is vannak, nem csak a házikó mérete, hanem az is fontos, hogy mi van benne. A házaknál egyébként általában fontos, hogy ki van benne. Hertlen tanár úr most bemutatja azt, hogy mit lehet a rezonanciával csinálni.
Nos, hát tulajdonképpen az a lényege, hogy az a frekvencia, amit megszólaltat a síp, az tulajdonképpen egy álló hullámot, egy hullámot hoz létre ebben a házban, és ebben a házban ennek hatására rezeg az a kis kapcsoló, és az a kapcsoló, amikor megszakít, akkor a kiskutya kiugrik. Természetesen, hogy mekkora lesz a hang terjedési sebessége, nagyon befolyásolja. Abban az esetben, hogyha az ember a hang terjedési sebességét megváltoztatja, mint például most ebben a léggömbben.
Egy kis héliumot szippantottam be időmbe, és ennek hatására megváltozik az én hangképzésem.
De tulajdonképpen az történik, hogy egy olyan rezgő, tehát a hangképző szervemben egy olyan gáz szívtam be, amelyben más a hangterjedési sebessége, 980 méter per szekundum, szemben a levegőben, ahol 340 méter per szekundum. Érdemes megismételni a kísérletet még egyszer.
És ha ebben a gázzal szólalok meg önöknek, akkor észrevehetik azt is, hogy nem csak emelni tudja az ember a hangját, hanem arra is van lehetőség, hogy az ember hangját megmélyítse.
Ebben a gáz, ez a gáz, ez tulajdonképpen egy olyan gáz, amelynek igen nagy a molekula mérete, ezért aztán nagyon lassú a hang terjedési sebessége benne. Ennek eredményeként a hangom hasonló, mint a Darth Vader-i. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük Hertlen tanár úrnak a bemutatást, aki most valószínűleg kézen fog állni a színfalak mögött, miután a kéhenszafolyt az nehezebb, mint a levegő, és az lassan jön ki a tüdőből, úgyhogy majd a következő fellépés előtt kicsit lélegzik ott hátul, addig Anett folytatja tovább a kísérleteit.
Én közben akkor egy olyan kísérlettel folytatnám, amit nagyon könnyű megismételni, poharak kellenek hozzá, és jó szomszédok, akik kibírják, míg az ember begyakorolja a következő mondjuk dallamot. Először szeretném megmutatni a jelenséget, ha egy pohár falán az ujjunkat körbehúzzuk, akkor viszonylag kellemes hangot hallhatunk. Most nézzük meg, mi történik, hogyha mind a hat poharat megpróbálom leszorítani, és megpróbálok egy dallamot eljátszani. Egy kis segítség, nagyon aktuális ezekben az időkben ez a dallam. Remélem, hogy fel lehet majd ismerni. Gyorsan bevizezem a poharak száját, és remélem legalább egy ember föl fogja ismerni, hogy mit játszok. Kicsit hamis volt, de ilyenkor kell arra fogni, hogy a várakozás alatt elpárolgott belőle a víz, és ezért állítódott el. A magyarázat egyébként nagyon egyszerűen annyi, hogy a pohár peremének egyenetlenségein az ujjunk megcsúszik, megtapad, ezzel rezgéseket kelt, és az, hogy milyen magasságú hangot hallunk, pedig attól függ, hogy milyen magasságú vízoszlopot töltöttünk a pohárba. Nyugodtan lehet otthon kísérletezni, minél vékonyabb falu a pohár, annál könnyebb megismételni ezt a kísérletet. És még egy ennél kellemetlenebb hangot szeretnék hallatni. Ezt a kísérletet nem én végeztem el először természetesen. 1787-ben egy német tudós, Ernst Friedrich Chladni, a következő kísérletet végezte el porral, én most sószemecskékkel, különböző méretű és alakú fémlemezekre port szórt, és ezek után egy hegedű vonóval, amit előzetesen jól meggyantázott, rezgésbe hozta a lemezt. És nagyon érdekes jelenséget tapasztalt, mint ahogy látják ezen a lemezen, ezt én nem az ujjaimmal vagy ecsettel rendeztem el így a sószemeket, hanem bizonyos helyen megrezegtettem a lemezt. Egyébként Kladniról még érdemes azt tudni, hogy ő ezzel a nagyon sokat foglalkozott ezzel a jelenséggel, és bejárta egész Európát, és számos bemutatót tartott, és többek között Napóleon is látta ezt a kísérletet, és neki nagyon-nagyon megtetszett, és felkeltette az érdeklődését, és innentől kezdve Kladnit anyagilag támogatta, sőt, még kiírt egy pályázatot is annak, aki leírja matematikailag, hogy miért pont ilyen vonalak alakulnak ki. És még itt szeretném megjegyezni, hogy a 1816-ban sikerült megoldani rendesen ezt a rejtvényt, differenciál egyenletet kell. Egy hölgy írta le a jelenséget, amit Sophie Germainnak hívnak, egy francia hölgy, ő Párizsban látta a bemutatót, és nem csak Napóleon, hanem nagyon sok intézmény kiírt pályázatot, és ő egy olyan pályázatra adott be végül is pályamunkát, ahova ő egyedül pályázott, ahol nem ismert a nevét odaírni, hiszen abban az időben a hölgyeknek azért ez még nem volt, a hölgyek előtt nem voltak nyitva az egyetemek kapui. LeBlanc néven írta a pályázatot, nem volt jó, nem is fogadták el, de a bizottságban ült Lagrange, akinek nagyon megtetszett ez a pályamunka, és segített a matematikai háttér megerősítésével Sophie-nak a tökéletesítésben, és végül is így 1816-ban kapott valamilyen díjat ezzel kapcsolatban. Na de hogy ne csak beszéljek róla, akkor szeretnék néhány ilyen ábrát én is kirajzolni. Remélem, hogy sikerülni fog. Elnézést kérek, ezek nem annyira kellemes hangok lesznek. Na, még egyszer egy kicsit meggyantázom ezt a vonót, és nézzük meg, hogy mit tapasztalhatunk. Ez egy nagyon egyszerű alakzat, nem olyan bonyolult, mint az előbb. Ugye azt láthattuk, hogy ahol én rezgésbe hoztam a lemezt, nyilván szimmetria tulajdonságokból következően, ott a sószemecskék onnan eltáncoltak, de vannak olyan részek, amik nem jöttek rezgésbe azáltal, hogy lefogtam őket, és ezeken a helyeken a sószemecskék összegyűltek. Na most ennél azért megpróbálok bonyolultabb képeket is, és remélem annélkül, hogy eldölteném az asztalt, kialakítani. Na nézzük! Mennyire lehet látni. Lehet, hogy nagyon leszorítom most. Talán ez is egy elég bonyolult ábra. Ezt otthon nyugodtan ki lehet kísérletezni. Igazándiból, mire megérti az ember a levezetéseket, szerintem el kell tenni a jó néhány évnek, mire ténylegesen rájövünk, hogy miért nem csak az alapvonalak mentén gyűlnek össze a sószemecskék.
Köszönjük szépen! Egyéb iránt a membrán ezgései című tétel közismerten egyik legrondább gerincroppantó tétel volt elméleti mechanikából. Igen kellemetlen a matematikája ennek a rendszernek, de ugyanakkor ezek is csak hullámok, és ennél fogva bizonyos megoldások azok olyanok, hogy nem lehetne megmondani róla, hogy nem véletlenül a végtelen mély potenciál körülbelül elektronnak a saját függvényét látnánk. Hát furcsa módon megint csak a természetben nagy meg a kicsi összejön, az ilyen membrán úgy dezeg, mint ahogy az elektron viselkedik egy ilyen gödörben, tehát ismét csak a természet útjai kifürkészhetetlenek.
Köszönjük Nagy Edetnek bemutatóját, és talán nem haragszik meg, ha elárulom önöknek, hogy személyben nem csak egy kitűnően kísérletező fiatal tanárnőt láthattunk körünkben, hanem neki köszönhetően jelen volt a Minden Tudás Egyeteme legifjabb hallgatója, hiszen áldott állapotban köszöntött minket. Következő portréműsorunkban egy olyan tanárt mutatunk be, akit már láthattak, ismerjék meg Hertlen Károlyt.
Gyermekkoromban két nagy élmény volt, az egyik Öveges József kísérlete a tévénél, amelyek meghatározták a fizika iránti szeretetemet, a másik pedig az edzőm azt mondta annak idején, hogy egy dolgot csinálj, fiam, de az komolyan. Hát egy darabig kenusztam, aztán utána fizikával, illetve tanítással foglalkozom azóta, és igyekszem komolyan csinálni.
Parancsoljon, Hertlen Károly!
A kísérlet, amit szeretnék megmutatni önöknek, a hőtamba illeszthető be a fizikában. Először fölfújok egy léggömböt. És ha most megkérdeznénk, hogy körülbelül hány molekulát fújtam bele, akkor valószínű nagyon kevés diák tudna válaszolni. Most tulajdonképpen a következő részében a kísérletnek ezt a léggömböt hűtsük le. A hűtéshez pedig cseppfolyós nitrogént fogok használni. A cseppfolyós nitrogén egy mínusz 196 Celsius fok, ha úgy tetszik 77 Kelvin hőmérsékletű folyadék. Érdekes, hogy amikor töltöm az egyik tartályból a másik tartályba, akkor egy nagyon érdekes füstkötszerű tüneményt látunk. Hát ez azért van, mert a levegő páratartalmából rövidesen kondenzátumot csinál, amely hullámhosszán pedig már a fény megtörik, így válik láthatóvá. A cseppfolyós nitrogént szép lassan ráengedem a léggömbre úgy, hogy a lehető legnagyobb felületen nedvesítse meg. És nézzék meg, milyen szépen engedelmeskedik azoknak, amit fizikaórán tanulunk. A gáz, hogyha lehűtjük, térfogatának megfelel, ennek megfelelően lehűl. A végén, a hűtés végén egy másik jelenséget is fogunk látni. Jelesül egy kondenzációt, bár ehhez be kéne mászni a léggömb belsejébe. Az eredeti térfogatának közel, kevesebb, mint ezred részére húzódik össze a léggömb. És ha valaki megkérdezi, hogy vajon a kezem, amelyet belenyúlok néha a cseppfolyós nitrogénbe, hát azt tudom mondani, hogy megint csak egy fizikai törvényszerűség néz meg. Tehát a léggömb és benne a levegő itt van a tenyeremben. Most pedig valódi bioenergiával fogom besugározni. Nézzék csak meg. És ennek eredményeként, hogyha sikeres, a kísérlet a léggömb az eredeti méretére fog felfúvódni, mire a környezet hőmérsékletét eléri majd. Tehát amit láttunk, az egy szép reverzibilis folyamat. Lehűtöttük, térfogata összeroskat, és a hűtés végén pedig, amikor elkezdjük melegíteni, ismét kitágul. Azt hiszem, hogy a következő kísérletben pedig szeretnénk megmutatni önöknek egy másik kísérletet, amelyben hozunk be különböző eszközöket.
Tanár úrék behozzák az eszközöket, addig hát én nem tettem meg azt, amit ő megtett velünk előbb, megkímélt minket egy kérdéstől, hogy hány molekulát is fújhatott be a luftballonba. Azonban mi szeretnénk önöket megkérdezni a következő kísérlet előtt, ezért annak a kis eszköznek, amelynek a vigyázó használatát kértem önöktől, most lesz szerepe, tehát kérem, vegyék kézbe. Ugyanis itt látnak különböző tárgyakat, és egy egyszerű kérdést tettünk fel önöknek, hiszen látnak ott egy deszkát, ezen kívül egy ceruzát is, és egy nagyon egyszerű kérdést teszünk fel. Önök szerint a három felsorolt tárgy közül melyikkel lehet a ceruzát átjuttatni a deszkán? Úgy, hogy természetesen a ceruzának ne törjön ki a hegye. Szabó akadémikus felmutatja a tárgyakat.
Mutatom az eszközöket, tehát egyrészt mágneses, bocsánat, ebben nincs mágneses víz, mindjárt lesz. Fizikus nem csal, ez tényleg mágneses víz lesz. Mágneses víz plusz fogó, de tudjuk azt, hogy a mágneses víz az nagyon jótékony hatású, biztos olyan kemény lesz tőle a ceruza hegye, hogy át lehet nyomni a deszkán. Ugye a következő lehetőség az a fúvócső, volt itt valahogy fúvócsövünk, itt van egy fúvócső, ezzel meg lehetne próbálni, hogy esetleg ha jól megfújjuk, akkor át tudjuk-e fújni a fúvócsővel a deszkán a ceruzát, vagy a régi öreg módszer, kalapáccsal átverjük. Tessék kiválasztani, hogy melyik ezek közül, amelyik működik, valamelyik módszer egyébként működik, ezt állítjuk mi most.
Tehát aki mágneses víz fogó, egyes gomb, fúvócső, kettes gomb, kalapács, klasszikus, hagyományos módszer, hármas. Még egy-két másodpercük van, kérjük, szavazzanak. És mindjárt látjuk is az eredményt, mit tartanak leginkább hatékonynak erre a fizikai műveletre. Hát a mágneses víz hatását, azt nem tudom, a fogó vagy a mágneses víz tett önökre a legnagyobb hatást. Kapta a legtöbb szavazatot, 44%, fúvócső, 34%, és hát a kalapács, a hagyományos módszer sajnos csak az 1/5-ét teszi ki a válaszoknak. Tanár urak, mi az igazság?
Csak hogy, egy rossz megoldást is mutassuk, ugye a fizikus, ahogy mondtam, nem csal. Ez a víz, ez mágneses víz, természetesen most már nem az, mert elvettem onnan, ha ebbe belemártjuk, semmi nem fog történni természetesen a ceruzával, ugyanis a víznek valóban vannak mágneses tulajdonságai, egészen addig, amíg egy mágnes fölött van, ekkor a víz úgynevezett diamágneses, ha elveszük onnan, akkor kb. 15-15 szekundum alatt elveszti ezt a tulajdonságát, ezért aztán a mágneses víznek az ilyenfajta hatásait kétkedve kell fogadnunk. Tegyük hozzá, hogy szerencsére, mert hogyha a víz permanensen mágnesedető lenne, akkor például, amikor elmegyünk és csináltatunk magunkról egy NMR felvételt, akkor hazafelé nagyon kellene vigyázni, mert permanensen mágnesessé válnánk, és mondjuk lefejelnénk a vasórubábát, ha véletlenül szembe jönne az utcán. Tehát ez a kísérlet, ezek így nem működnek. Kalapácsot nem is mutatom be, azt mindenki el tudja képzelni, hogy működik. De van itt egy másik eszköz, amivel úgy gondoljuk, hogy működni fog a kísérlet, de ezt azért egy kicsit még be kell állítani.
Ahogyan szoktam mondani, ez egy potenciálisan halálos kísérlet. Tehát, hogyha valaki nem megfelelően
jobb, ha elmész onnan, igazgató úr. Szerintem még néhány száz adást érjen meg a Minden Tudás Egyeteme.
Szóval akkor az eszközöket hadd mutassam be sorba. Itt előttem egy tűzoltó palackot látnak, amelyben széndioxid van, például nagy nyomáson, olyan nagy nyomáson, hogy az alján folyadék halmaz állapotban, fölötte gáz halmaz állapotban. Ezt a gáz fogjuk használni ahhoz, hogy ezen a közel másfél méteres csövön felgyorsítsuk, ahhoz persze, hogy felgyorsítsuk a ceruzát, akkor a ceruzára...
Tehát a ceruza az valódi, ráírtam vele erre a papírra valamit, nem acélhegyű, gyémántal edzett végű ceruzáról van szó.
Tehát akkor a következő dolog, hogy azért, hogy gyorsítani tudjuk, annyira ne siessünk, töltsük is ezt be. Tehát a hegyével kifelé, ez ilyen előtöltős puska. Ejtsük be, hogy egész biztosan lemenjen az aljára, aztán rögzítsük a csövet. Én úgy gondolom, hogy ha nem rögzítenénk, akkor úgy, ahogy a próbán, de nem sikerült egészen rendesen, akkor szépen hátralövődött, ha Newton harmadik törvényének engedelmeskedett ez a kis szerkezet. Most tulajdonképpen akkor még egyszer, hogy nézzük át, mi is fog történni. Amikor én megnyitom ezt a tartálynak a szelepét, akkor ezen keresztül egy nagy nyomású, közel 62 atmoszféra nyomású gáz fogja gyorsítani másfél méter hosszan, és a cső végére, mire odaér, körülbelül 150-200 méter per szekundum sebességre gyorsul. Ezen a sebességen furcsán fog viselkedni mind a ceruza, mind a deszka. Nézzük csak meg, amikor én ezt megnyom, még egy apróság még. Azt szokták mondani, hogy kétszer-háromszor meg kell állítani egy pillanatra az embereket. A végén, hogyha mégis átmenne a deszkán a ceruza, azért tettünk oda mögé egy zsákot, amelyben homok van, ami egész biztosan meg fogja fogni. No, tehát akkor jöhet a kísérlet, megnyomom. Ja, pardon. Ez is előre ki volt találva. Tehát az a lényeg. És ha minden igaz, nem jött
de
át.
De megrepett a vége, hát nem egészen ment át. De nem baj az. Kiadjuk ide az első sornak, itt ülnek a jó tanulók. És ők majd azt mondják, a mágnes mindig elveszi tőlem a pillanatszorítót. Azt nyisd ki, Karcsi.
Nem jött át?
De kicsit átjött majd itt a... Itt az első sorban megtapogatják ezt a deszkát, itt kidudorodott éppen, ott van valahol a hegye. De tudunk azért próbadeszkát tudunk mutatni. Ez most egy kicsit, most csak 49 atmoszféra volt, vagy bár volt a nyomás, de azért amikor sok idő van és lehet próbálgatni, akkor ez azért így szokott kinézni egy idő után.
A kísérlet záró tanulságaként annyit szeretnék elmondani, hogy az anyagoknál az, hogy az anyag hogyan viselkedik, szilárd, képlékeny, esetleg plasztikus, az tulajdonképpen attól függ, hogy milyennek az alakváltozásnak az állapothatározó, és az állapothatározó közé föl kell vennünk az alakváltozás sebességét is. Ebben az esetben olyan nagy volt az alakváltozás sebessége, hogy a ceruza ilyen furcsa módon viselkedett.
És ezt kapcsolja, ezt húzok egy kicsit ki.
Jó?
Ezt egy kicsit.
Ezt majd én viszem.
A következő kísérletben tulajdonképpen a fizika történet egyik legmélyebb jelentésű kísérletét szeretnénk bemutatni. Egyébként még egy pillantást vetünk a illusztrációra, ugye ezt egy hurikán is meg tudja csinálni, hogy olyan sebességgel röpít egy deszkadarabot, hogy egy pálmafát azt így ketté vág. Ezt az Andrew hurikán csinálta Floridában. Egyébként ugyanez a jelenség volt, mint amit itt próbáltunk demonstrálni a szénsavoltóval. Most tehát visszatérve ez a kísérlethez, egy kicsit ennél valószínűleg sötétebbet kell csinálnunk a teremben, hogy jól látszon minden. Itt elhelyezkedik egy hullámkád, amely hullámkádon jól lehet látni, hogy itt hullámok mennek. Ezek nagyjából olyan sík hullámok, mint ami a Balatonon is megfigyelhető. Egyszerűen arról van szó, csak hogy itt van egy tükör, fölülről átvilágítjuk a vízréteget, és itt ezen a homályos üvegen látjuk azt, hogy milyen hullámok mennek át, terjednek ezen a vízfelületen. Ha most ide behelyezünk egy akadályt, mégpedig egy olyan akadályt, amely két kicsiny rést fog jelenteni, akkor egy furcsa képet fogunk megfigyelni. Tessék megnézni, bizonyos helyeken vannak hullámok, itt van hullám, itt nincs, itt ismét van, itt nincs, itt ismét van. Hogyan érthetnénk meg ezt a jelenséget? Hát ehhez a hullám természetre kell egy pillantást vetnünk, amit azt az illusztráció is mutatja, hogyha vissza tudnánk kapni egy pillanatra még az illusztrációt. Az egész történet a hullámok összeadásával kezdődik. A hullámok rendelkeznek azzal a furcsa tulajdonsággal, hogy két hullámot összeadunk, lehet, hogy semmi se lesz belőle. Ez a népdalban is előfordul, de a hullámok is tudják ezt mutatni. Tehát az a lényeg, hogyha két hullámot úgy adunk össze, hogy hullámvölgyel találkoztatunk, akkor a hullámok kioltják egymást. Ebből ezt nevezik egyébként interferenciának. Ilyenkor az történik, hogy ha éppen úgy találkoznak a hullámok, hogy jól, akkor erősítik, ha rosszul, akkor kiolthatják egymást. Ha a következő illusztrációt nézzük, akkor abban azt látjuk, hogy mit kell várnunk akkor, miért ezt a képet láttuk itt, amit láttunk. Ugye itt három képet látunk, három különböző esetben találkoznak a hullámok. A jobb oldalon ugye jól látjuk azt, hogy a két nyílásból kiinduló hullámok azok úgy találkoznak, hogy éppen a találkozási pontban hegyre esik, ott tehát lesz hullám. Például itt középen a hullámkádban hullámokat tapasztalunk. Ha egy kicsit elmozdulunk közép irányából, akkor ott látjuk a második illusztráción, ott éppen úgy találkoznak a hullámok, hogy hullámhegy, hullámvölgyel. Ott tehát nem lehet semmi. Ezek szerint azon a helyen nem láthatunk hullámokat. Ha még tovább megyünk gondolatban, akkor megint találunk egy olyan helyet, ahol a hullám ismét hullámhegy-hullámhegyel találkozik, tehát ismét látunk valamit. Pontosan ezt figyelhettük meg itt a hullámkádon. A hullámoknak tehát az az alapvető tulajdonsága, hogy interferencia képesek. Ezt úgy lehet láthatóvá tenni, hogyha két résből bocsátunk ki hullámokat. Ha most elképzelnénk azt, hogy ezeket a hullámokat itt szemből néznénk, ide tennénk egy ernyőt, ahol felfognánk azt néznénk csak, hogy hol locsog a víz, hol nem locsog a víz, akkor azt látnánk, hogy egymást váltakozva, ugye locsog, nem áll a víz, locsog, áll a víz. Tehát ezt kellene várnunk egy távoli ernyőn. Ezt a kísérletet meg lehetne ismételni fénnyel. A fizika történetnek az egyik legcsodálatosabb gondolatmenete, azt mondom inkább, hogy vajudása, az a 300 év volt, amikor az ember, akit rendkívül érdekelt a fény természete, megpróbálta megfejteni, hogy milyen a fény természete. Newton szerint részecskék. Ez aztán nagyon mondjuk beivódott a köztudatba. 1803-ban Young bemutatott egy kísérletet, ami a fizika történet egyik legcsodálatosabb kísérlete egyébként. Patkos professzor épp az előadás előtt hívta fel a figyelmet arra, hogy volt egy szavazása, fizikusokat megszavaztatták a fizika történet nagy kísérleteiről, és ebbe ötödik helyre került a Young-féle kísérlet, és első helyre került a Young-féle kísérlet megismétése elektronokkal. Ez egy csodálatosan mély kísérlet, és csodálatosan egyszerű. Young ugyanis azt mondta, hogy úgy lehetne megvizsgálni a fény hullám természetét, hogy ezt a kísérletet megismételnénk. Igen ám, de hogyan tudunk két olyan kis részt csinálni, ami ugyanígy viselkedik, mint ebbe a hullámkádban nagyobbacska rés. A probléma ugyanis az, hogy ezek a rések nem lehetnek sokkal nagyobbak, mint a fény hullámhossza. Mondjuk néhány százszorosa lehet legfőjebb. A fény hullámhossza viszont, most mi már tudjuk, hogy nagyon kicsi, Youngnak erre magától rá kellett jönnie. Azt a zseniálisan egyszerű ötletet találta ki, hogy a Royal Society ablakán vágott egy kicsi nyílást, ahol egy segédje tükörrel beterelte a fényt, a kicsi nyílás elé élével behelyezett, tehát egy kerek nyíláson jön át a fény, helyezzünk elé élével egy papírlapot, akkor itt van két fényforrás. Akkor pontosan ezt a kísérletet tudjuk megvalósítani, és a papírlap vékonysága biztosítja azt, hogy nincs túl nagy távolság a két rés között. Ezt a kísérletet itt megismételtük. Én persze azért lusta vagyok ahhoz, hogy a napot tereljem idebe, és mivel lézerfizika a foglalkozásom, ezért egy lézert használok. De itt tessék csak megnézni, ez egy nagyon sima sirálypapírból kivágott, kb. 2 mm széles kis csíkocska. Ezt beraktam hosszába a fény útjába, ott van egy tükör, azt csak azért tettük oda, hogy jobban lehessen látni az eredményt. Az eredmény az itt látható, tessék megfigyelni. Itt sötét és világos csíkok váltakoznak egymás mellett. Ez a kísérlet egyértelműen bizonyítja azt, hogy a fény hullámtermészetű. Ha megmérnénk például ezt a távolságot meg itt, az interferencia képbeli távolságot, ismerve a papírlap vastagságát, azt pedig nagyon könnyű megmérni, mert ha nagyon vékony, akkor vegyünk egymásra százat, azt már biztos meg tudjuk mérni, aztán elosztjuk százzal, akkor meg tudjuk határozni a fény hullámhosszát is. Ez a kísérlet azt gondolom, hogy méltán kapta az ötödik helyet, kaphatta volna talán az elsőt is, mert a fizika történetnek egy nagyon fontos jelenségét tisztázta egy csodálatosan egyszerű ötlettel. Tegyük hozzá, hogy ez a kísérlet aztán a kvantummechanikában is alapvető szerepet játszott, mert az igazán nagy megrázkodtatás az volt, amikor kiderült az, hogy pontosan ugyanilyen módon viselkednek az elektronok, amikről pedig azt gondolták, hogy azok aztán biztosan kicsi részecskék. Ugye a fény az mindig olyan furcsa volt, ott azért vitatható volt az, hogy ez most fény vagy hullám. Tegyük hozzá, ez is egy alapvető kérdése a fizikának, de amikor aztán az elektronokról bebizonyosodott, az volt igazából a kvantummechanikának az egyik csúcsa. Ha ezt a kísérletet úgy ismételnénk meg, hogy sok részt raknánk egymás mellé, akkor vékony csíkokba haladna valahogy tovább a fény, mégpedig úgy, hogy közben attól is függne az, hogy éppen hogy halad tovább, hogy milyen a fénynek a hullámhossza. Na, ezek azok a jelenségek, amelyeket a következő kísérletben Pilár tanár úr ki fog használni.
Mielőtt megkérem Pilár tanár urat, hogy megkezdjék a kísérletet, kérem nézzék meg a róla készült portréfilmet.
A budapesti Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnáziumban tanítok fizikát és informatikát. Szerencsés embernek mondhatom magam, hisz a szakmám egyúttal a hobbim is. Elég sok időt töltök azzal, hogy szabadidőmben különféle számítógépes mérőeszközöket fejleszek. Talán kevesen tudják, hogy egy számítógép milyen sok oldalon használható mérőeszköz lehet egy fizika órán. Elég, ha csak a hangkártyára gondolunk, amelynek segítségével nem csak akusztikai méréseket végezhetünk, hanem mérhető vele minden olyan fizikai mennyiség, amely váltakozó feszültséggé alakítható. Újabban a számítógépünknek szeme is van, ezt webkamerának hívják. Ennek kisebb-nagyobb átalakításával a legkülönfélébb számítógépes mérőműszerek készíthetők, a digitális mikroszkóptól a spektroszkópig. Annak idején volt egy olyan öveges paródia, amely arról szólt, hogy az volt a címe, hogy hogyan lehet barackmagból atommagot készíteni. Szeretném, hogyha nekem is sikerülne.
Tanár úr, parancsoljon!
Amikor a kezünkbe veszünk egy CD-lemezt, és megfelelő szögben a fény felé fordítjuk, akkor a CD felületén szebbnél szebb szivárványszerű jelenségeket tapasztalunk. Fizikusként elgondolkozva ezen a jelenségen, ordít erről a CD-ről, hogy diffrakciós rács szeretne lenni. Ha ilyen olcsón, nagyságrendileg 100 forintért diffrakciós rácshoz juthatunk, akkor folytatva az övegesi hagyományokat, miért ne építhetnénk belőle egy spektroszkopot? Egy ilyen garázstuning spektroszkóp építését mutatnám be önöknek, amely egy számítógép vezérlésű spektroszkóp sufni tuning módszerekkel. A kivetítőn látható CD-ROM után nézzük a következő képet, amelyen az látható, hogy hogyan működik ez a spektroszkóp. A már előbb említett elveket felhasználva egy speciálisan fekete dobozba, a doboz alján elhelyezzünk egy CD-lemezt, amelyet egy résen keresztül fehér fénnyel világítunk meg. Az előbb elhangzott elvek alapján ez a fehér fény többszörösen megtörik, illetve többszörösen hullámhosszaira bomlik. Van egy része, amelyik egyszerűen csak reflektálódik, ezt nulladrendnek hívják, ez neki megy a doboz falának, mivel fekete a doboz, elnyelődik, érdemben optikailag nem történik vele a továbbiakban semmi. Utána következik a legszínesebb, legintenzívebb megtört változat, ezt elsőrendnek hívják, ez rákerül a megfelelő helyre helyezett webkameráknak a csipére, és erről a csipről természetesen bekerül a számítógépbe, ahonnan utána közösségi élményként mi spektrumot fogjuk majd látni. Van még egy második rend is, ami kevésbé intenzív, bár ugyanolyan színes, mint az előző, de erre sincs szükségünk, ez pedig valahol itt reflektálódik a doboz falán, ezek után erre sincs már szükségünk. Nos, miután az alapelveket megbeszéltük, nézzük, hogyan lehet hozzáfogni egy ilyen spektroszkóp építéséhez. Itt nagyjából össze van rakva minden, ami egy ilyen spektroszkóp építéséhez szükséges. Először is szükség van hozzá egy jól megtervezett dobozra, én csak szabás mintának nevezem. Ezt a szabás mintát bárki letöltheti az internetről, elérhetővé tettem bárki számára. Miután kivágtuk ezt a szabás mintát, következik a másik nagyon fontos alkatrész elkészítése. Ezt a résnek hívjuk, és egy hagyományos borotva pengéből lehet elkészíteni. Bátran fogjuk meg a borotva pengét, és mivel rendkívül rideg anyagból van, egy közönséges lapos hogóval minden gond nélkül a megfelelő méretűre tördelhetjük, és miután elkészült a résünk fő alkatrésze, ezt a borotva pengét helyezzük a szabás mintán elhelyezett helyre, úgy, hogy a két él kb. 0,5 mm-re helyezkedjék el egymástól. Ezt követően készítsük el a diffrakciós rácsot, lehetőleg jó nagy ollóval bátran essünk neki egy CD-nek, azért vigyázzunk ne, hogy az operációs rendszerünket szabdaljuk. Egy kis gyakorlással bárkiből percek alatt kiváló CD-szobrász lehet. Először egy olyan ívet vágjunk ki, aminek körülbelül 3 cm az ívhosszúsága, és ezt a szeletet minél szimmetrikusabban szabdaljuk tovább egy kicsikét, és helyezzük el szintén a megfelelő helyre, ragasztjuk be. Ezt követi a kameraboncolás, bátran pattintjuk le a webkameránknak, amelynek típusa egyébként szinte érdektelen, az előlapját, és csavarjuk ki belőle az optikát. Kérném a következő rajzot, az optikát egyszerűen csak egy kézzel ki lehet csavarni, majd a optikától megfosztott webkamerát helyezzük bele a félig elkészült és összeragasztott, de még nem véglegesen lezárt dobozba. Ezt behelyezve fénnyel pozícionáljuk a webkamerát, helyezzük vissza a lencsét, és tekerjük addig, amíg kellően éles képet nem kapunk. Ezt követően lezárhatjuk a dobozt, és készen is vagyunk a webkameránkkal. Következhet a fizika, vagyis a kamera próbája. Elindítok egy programot, én már bedugtam a webkamerát ebbe a számítógépbe. Remélem, hogy minden úgy fog működni, ahogy terveztem. A webkamerám, ha most jól megnézzük, éppen a mennyezet közelében elhelyezett Wolfram szálas lámpára néz, és így, mint ahogy azt vártuk is, egy viszonylag szép folytonos színképet kapunk, egy kicsit kevés kékkel. A kék azért kevés benne, mivel ennek a lámpának körülbelül 3200 Kelvin fok a hőmérséklete, tehát valamivel alacsonyabb hőmérsékletű, mint a nap, így kevesebb benne a kék. A meglepetés akkor következik, amikor ezt a spektroszkópot most a felső lámpáról egy másik lámpára, egy szobai energiatakarékos lámpára irányítjuk. Gyönyörű szépen látszik, hogy az eddig folytonos színképben vonalak jelennek meg. Ezek az emissziós vonalak annak a következményei, hogy ez valószínűleg egy gáztöltésű cső, amelyben a gerjesztett elektronok visszazuhannak az alapállapotba, és eközben monokromatikus fényt bocsájtanak ki. Tanácskoztunk, hogy mi lehet a gáz töltése. Nagy valószínűséggel a xenon lehet, de az is lehet, hogy valamilyen keverék. Ha ennek a fénynek az útjába, ami a lámpából származik, egy színes üveget helyezünk, rögtön megérthetjük azt is, hogy miért piros ez az üveg, amit a kezembe fogok. Most már azt hiszem látja mindenki, hogy csak egy piros vonal maradt, a többi az kivágódott, vagyis magyarul ez a piros üveg attól piros, hogy a rajta áthaladó, a pirosnál kisebb hullámhosszú fényt levágja, és csak a vöröst engedi át. Ugyanilyen oknál fogva, hogyha egy kék üveget helyezek be a fény útjába, akkor a kék rész fog megmaradni. Egy kicsit remeg a kezem, de azt hiszem azért látható volt és meggyőző. Tehát látszik, hogy az anyagok fényelnyelése a hullámhoz függvénye. Ezért aztán a gyakorlatban ezt oly módon hasznosítják, hogy különböző élelmiszer minősítő készülőket is lehet vele készíteni. Én csináltam egy másik ilyen garázs tuning, vagy újabb szóhasználattal sufni tuning spektrofotométert, amelynek a működési elve a következő ábrán látható. Remélem hamarosan megérkezik, így van. Itt nem színes üveget, hanem egy úgynevezett küvettát helyeznek a fehér fény útjába. Ez a küvetta folyadékkal tölthető, és természetesen ezen a folyadékon áthaladó fehér fény a folyadék anyagától függően elnyelést szenved, és ez a fehér fényből kivett maradék fény rákerül szintén a webkamerának a csipjére, amely aztán feldolgozhatóvá válik. Most bekapcsolom a készüléknek a fényforrását. Látszik, hogy egy halogén folytonos fényforrás van benne. Bekapcsolom az általam készített programot. Ez eltart néhány másodpercig, de hamarosan. Jaj, bocsánat, ugye ennek ellenére egy kis... Ja, nem ez van kint, jó. Tehát a másik készüléket dugom be a számítógépbe. Az előbb még a webkamerának volt ott a képe. Most szeretném, hogyha újra a számítógép kimenete jelenne meg azon a monitorom. Ez néhány másodpercet vesz igénybe. Már is látszik a színes, folytonos spektrum, ami szintén ezen a webkamerán keletkezik. Ezt követően kalibrálom a készüléket, vagyis felveszem azt a fényt, hogy most hogy néz ki akkor a küvetta, amikor nincs benne semmi. Majd megnyomva a mérés gombot, szép színesen látszik, hogy milyen a spektrum, sőt, tulajdonképpen az egészet be is lehet úgy mutatni, hogy az egész képernyőt kifesti. Most beteszek ebbe a küvetta helyre egy interferencia szűrőt, akkor gyönyörűen látszik, hogy az interferencia szűrőnek megfelelő fény az átjön a küvettán, míg a másik az nem. Most beletéve egy másikat, hogy azért meggyőzzem önöket, hogy ez nem animáció, gyönyörűen látszik, hogy egy zöld színű interferencia szűrő még ilyen egyszerű papírból készült spektrofotométerrel is gyönyörűen bemutatható. A gyakorlati alkalmazása számtalan kémiai anyag minősítésénél fordul elő. Én most egy egyszerű borhamisítási kísérletről szeretnék beszámolni. Hogyan lehet egy ilyen spektrofotométer segítségével leleplezni például a borhamisítókat? Tehát helyezzünk a küvettánkba először egy kis vizet. A vízre azért van szükség, hogy a referenciát jelentse. Látszik, hogy azért annak is van egy kis elnyelése. Erre kalibrálva a készüléket, majd kivéve a vizet, nyilván most egy kicsit meg fog emelkedni a jelszint, ez teljesen normális, majd belehelyezve az eredeti bormintát, amit ebből az üvegből öntöttem ebbe a küvettába, az ábrán, vagyis a készülék kimenetén látjuk a tiszta bornak a, legalábbis remélhetőleg tiszta bornak a spektrumát. Utána egy kicsit megvizeztem, és kicserélve, tehát mondjuk az ilyen legegyszerűbb módon hamisított borra, igyekszem jól betenni a küvet, tehát és a buborékot is egy picit kirázom belőle, akkor természetesen másmilyen spektrumalakot kapunk, és látszik, hogy ezek után a borhamisítóknak komolyan kell rettegni a fizikusoktól. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm, tanár úr. Hölgyeim és uraim, a végszóhoz érkeztünk, nem kívánom túlságosan igénybe venni idejüket. Remélem, hogy a kísérletek azok helyettem beszéltek. Azért egy pillanatra még el az utolsó kísérletre reflektálva hadd mondjam azt, hogy szerettük volna a este folyamán bemutatni azt, hogy a kísérletezni önmagában is érdemes. Elvégeztünk néhány kísérletet, amit otthon meg lehet próbálni. Elvégeztünk olyat, amit semmiképpen ne próbáljanak meg otthon. Megmutattuk azt, hogy hogyan néz ki a 21. századi öveges, aki CD-t darabol, webkamerát belesz ki, és spektrográfot készít. És persze, hogyha egy lépéssel tovább megyünk, akkor ez azért is kedves darabom, mert magam és munkatársaim pedig abból élünk, és az adófizetők pénzéből elég sokat használunk szerencsére föl, mert időnként szoktunk ilyet kapni, hogy olyan készüléket fejlesztünk, amelyek pontosan azokon az elveken működnek, amit elhangzottak. Mi fotoakusztikus spektrométereket fejlesztünk, abban van akusztika, van rezonancia, van benne egy spektroszkópia is, és ezek olyan készülékek, amelyekkel például remélhetőleg az önök egészségére is tudunk segíteni akkor, amikor a levegőbe levegő kormot tudjuk megmérni a korábbiaknál pontosabb és érzékenyebb módszerekkel. Tehát nincs olyan nagy távolság a sufni tuning és a fizetett tudomány között. Ez az egész, ez egy történetről szól, és az egész történet oda megy vissza, hogyha körülnézünk magunk körül, és fölteszünk néhány kérdést, és tényleg kíváncsiak vagyunk a válaszra, akkor a természet csodálatos. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!